Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 96. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 96. Zsoltárunk első versét énekeljük. Énekeljetek minden népek új éneket az Úr Istennek. Helyünket, és megkezdett Zsoltárunknak, a 96. Zsoltárnak énekeljük 4., 5. és 6. verseit. A 4. vers így kezdődik: nagy dicsőségét látja minden.
Nagy dicsőségét látja minden, ő tisztelete szent helyében. Gyertek tehát minden népek, adjunk hálát az Istennek, mert nagy az ő dicsőségében. Az Úrnak dicsőség adasség, és az ő neve dicsértessék. Adjunk ő néki hálákot, minden kedves ajándékot. Tornácaiban szent helyének, jár menjünk az Úr elejében, és imádjuk szentséges díszben. Templomában szentségének, tőle mindenek féljenek. Ez egész föld kerekségében.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk eképpen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki az eget és a földet teremtette, s úgy szerette e világot, hogy az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és figyelmesen hallgassuk hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a 29. úrnapjából megszólaló kérdéseket és feleleteket, amelyek az úri szent vacsora sákramentumával kapcsolatosak. Azt kérdezzük: valósággal Krisztus testévé és vérévé válik hát a kenyér és a bor? Nem. Amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga, Ugyanúgy az úrvacsorában sem válik a kenyér magává a Krisztus testévé, ám bár a sákramentumi kifejezésmód szerint Krisztus testének nevezzük. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek, Pál apostol pedig ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek? Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél. Nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, hanem mi több e látható jeggyel és záloggal bizonyosakká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy e szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba vesszük, továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna és tettünk volna eleget a bűnért. Isten igéjét olvasom a következőkben, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetéből, a 24. verstől kezdődő szakaszból. Ezeket találjuk itt megírva. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek bíztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Isten áldjon meg bennünket, hogy jelenlétében megérthessük személyesen nekünk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Arra buzdított bennünket az énekelt Zsoltár, hogy új éneket énekeljünk neked, mennyei édesatyánk. De vajon énekelhetünk-e új éneket, ha a szívünk újjá nem születik, és a halál helyett az élet oda nem költözik. Könyörülj meg rajtunk, és szűj újonnan bennünket, hogy szánkból és szívünkből új ének szállhasson te hozzád. Jónak láttad azt, hogy ígéd és szent lelked által végezd el ezt a csodát az emberi szívekben. Köszönjük te neked, ha ez a csoda már megtörténhetett bennünk. De imádkozunk azért, hogy ezt a csodát végezd el ma is minél többünkben. Könyörüljél meg rajtunk, hogy megutáljuk mindazt, ami utálatos te előtted. És a szívünkben igaz vonzalom ébredjen mindarra, ami kedves te neked. Könyörülj meg rajtunk, hogy önmagunk helyett hadd szeressünk meg végre téged. És mindabban, amiben ellenállunk te neked, hadd törjünk meg. Kérünk, taníts bennünket igéd által, szent lelked jelenlétében, hogy ma is tanúi lehessünk annak, hogy te élő, igaz Isten vagy, aki kegyelmezel a megtérőknek, és oltalmazod a tieidet. Köszönjük, hogy ebben a reménységben és ezzel a kéréssel állhatunk meg a te színed előtt ebben az órában. Legyen tiéd a dicsőség és a dicséret azért, mert meghallgatsz bennünket, és teljesíted a mi kéréseinket, ha azok kedvesek te előtted. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 287. számú dicséretünk harmadik versének éneklésével készüljünk. A 287. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik: sok szükségünk, jól lehet vannak mi nékünk.
Sok szükségünk, jól lehet vannak mi nékünk, de most néked kiváltképpen ezen könyörgünk. Szent lelked erőssége légyen mi velünk, hogy az igaz tudományban épületet vehessünk.
Isten igéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetéből, a 18. fejezet 24. versétől kezdődő szakaszból eképpen. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. De csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Kedves testvérek, ha valaki ismeri ezt a világot, amiben most élünk, nem mondom azt, hogy könnyű szeretni ezt a világot, amiben most élünk, de ha valaki ismeri ezt a világot, akkor érzékeli azt, hogy mennyi erénytelenség vesz körül bennünket. És ha valaki nyitott arra, hogy a keresztjének sorsát is figyelemmel kísérje ebben a világban, akkor ha őszinte ember, megláthatja azt is, hogy sajnos a keresztjének is egyre erénytelenebbé válnak. A világ elhat a kereszténységünkre, és sajnos az erénytelenség belopózik és beférkőzik a magukat vallásosnak, hívőnek valló emberek soraiba is. Amikor elolvasom ezt a mai igeszakaszt az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, akkor Apollós személyében egy erényes keresztjént állít elénk a Szentírás. És azt gondolom, hogy ha valamikor aktuális azzal foglalkozni, hogy hogyan is néz ki az erényes keresztjén élet, akkor mindenképpen bele kell tekintsünk ennek az igének a tükrébe, meg kell vizsgáljuk a saját életünket, és el kell azon gondolkoznunk, hogy vajon jó úton járunk-e mi ma élő keresztjének. Apollósról nem túl sok mindent ír le a Szentírás számunkra, mégis abból a néhány mondatból, ami megvonalazza az ő jellemét, valami csodálatos kép tűnik elénk. Azt mondja el nekünk Lukács, hogy Apollós alexandriai származású volt. Alexandria egyiptomi város volt, az akkori római birodalom második legfontosabb városának számított, világhírű könyvtára volt, az akkori tudománynak a fellegvára. Azt is megjegyzi itt az író, hogy nagy létszámú zsidó közösség is volt és élt Alexandriában. Arról a helyről, abból a városból jött ez az Apollós nevű fiatal ember, aki nem maradt érintetlen. Nem maradt érintetlen. Körülvette őt az akkori világ legmagasabb szintű tudománya, és ez a fiatal ember hagyta, hogy mindez őt átjárja. Egész biztos vagyok benne, hogy abban, hogy ez megtörténhetett, fontos szerepe volt a szülőknek, a családi körnek, és talán az egész közösségnek, amelynek tagja lehetett ott Apollós. Számomra rendkívül érdekes az, hogy ott, ahol a világhírű könyvtárban mindenféle fajta irodalom, tudomány fellelhető volt, Apollós mégis a szent írásokhoz fordult oda, ezeket tanulmányozta, és ha tetszik nekünk, ha nem, azt sejteti velünk Lukács evangélista, hogy eljutott Apollós oda, hogy körvonalazódott előtte helyesen és igaz módon az ószövetségi iratok alapján a messiás képe, és amikor Alexandriába eljutott a názáreti Jézus híre, akkor Apollósban összeállt a kép. Mindarról, amit olvasott az ószövetségben, mindarról fölismerte, hogy ez a Jézus, akiről ezek a hírek érkeznek, ez a Názáretből való próféta, bizonyára ez a messiás, akit az én népem és akit én is annyira várok. Elgondolkoztató, mert ha figyelembe vesszük azt, hogy mindez nem túl sokkal azután történt, hogy az evangélium kizendült Jeruzsálemből a világba, akkor igencsak csodálkozhatunk azon, hogy Apollós erre az ismeretre Alexandriában eljutott. Higgyük el, mert joggal feltételezhetjük, hogy Alexandriában nem tolongtak a keresztjének. Volt ott ugyan zsidó közösség, de a keresztjének első útja biztos nem Alexandriába vezetett. Valami csodával állunk itt szembe, azzal a csodával, hogy Isten szent lelke függetlenül az apostoloktól, a tanítványoktól, talán függetlenül a keresztjénektől is, egy embert az írások alapján elvezetett oda, hogy megértse, elfogadja, elhiggye, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Vagy ahogy itt olvassuk Lukács szavát, hadd idézzem, hogy Jézus a Názáretből származó próféta a Krisztus. Sehogy máshogy nem volna ez lehetséges, csak úgy, hogy Isten szent lelke ott Alexandriában is munkálkodott, megragadta Apollós értelmét, szívét, lelkét, és elvezette őt ennek a csodálatos titoknak a fölismerésére, hogy tudniillik Jézus a Krisztus. Arra gondoltam, testvérek, amikor mindez keresztül ment rajtam, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy egy olyan világban élünk, ahol a világhírű könyvtár sokunknak a lakásában ott van. Egy kábelen keresztül sok mindenhez hozzá lehet férni, amelyhez régen sokat kellett utazni, férfinak kellett születni, és még sok mindent mondhatnánk erről. Ma a világ ott van a lakásunkban. Ha valakinek nincsen internete, hát van televíziója, rádiója, és akár akarjuk, akár nem, a világ betódul a mi életünkbe. Sokkol bennünket sokszor az az információ áradat, amit kapunk. De még emellett elmondhatjuk azt is, akik itt élünk, és itt vagyunk egy gyülekezetben, hogy eljut hozzánk ebben a nagyon nagy információ tömegben az Isten igéje is. És úgy arra gondoltam, testvérek, hogy megbecsüljük-e azt, hogy az Isten igéje eljutott hozzánk. Megbecsüljük-e azt, hogy Isten úgy látta jónak, hogy ebbe az országba szülessünk, megbecsüljük-e azokat a szülőket, azokat az ősöket, akiken keresztül Isten ismeretére eljutottunk, és fontosnak tartjuk-e, mint szülők, nagyszülők, vagy mint leendő szülők, hogy ezt az ismeretet mindazoknak, akik ránk bízottak, továbbadjuk. Nem csak családi ügy ez, hanem a közösség ügye is. Hiszen egész biztos vagyok, hogy Apollósra hatott az a közösség is, ahogyan erről már beszéltem, amelyben ő nevekedett. Sokszor úgy érzem, elmegyünk azok mellett a nagyszerű lehetőségek és örökségek mellett, és nem élünk azokkal, amelyeket mi Istentől ajándékba kaptunk. Apollós példája bátorít bennünket, hogy merjük továbbadni mindazoknak, akik körülöttünk élnek, velünk vannak, életünknek ebben a szakaszában, amit itt töltünk a Földön. Merjük nekik továbbadni az igét. Mert Istennek úgy tetszik, hogy az ige által és Szent Lelke által vezessen az üdvösségre bennünket és másokat is. Ha a kezünkben van ez a nagyszerű örökség, magyar nyelven a Biblia, számos hozzáférhető irodalom, akkor becsüljük ezt meg, testvérek, hogy lehessen ennek minél átütőbb hatása mindazokban, akik ránk bízattak. Olyan sokan maradnak érintetlenek a mi országunkban. Érintetlenek a kereszténységtől, érintetlenek Istentől, érintetlenek Jézus Krisztustól, érintetlenek az egyháztól, a gyülekezettől, a templomoktól, mert nincs, aki átadja, nincs, aki bevezesse őket ebbe a világba. Milyen csodálatos dolog az, hogy Apollóst egy olyan környezet vette körül, amely őt motiválta. Motiválta arra, hogy az Isten dolgaival foglalkozzon, és nézzétek meg, miközben az Isten dolgaival foglalkozott, eljutott az élő hitre. Eljutott az üdvösségre. Ez az Isten nagy szeretete és csodája. Hogyha valaki ővele foglalkozik, a világ legcsodálatosabb teremtőjével, fenntartójával, személyével foglalkozik, és eljuthat arra az ismeretre, arra a hitre, amely az embert a halálból az életre vezeti. Nos, Apollós életében az erélyességnek ilyen alapjai voltak. És ha megvizsgáljuk azt, ahogyan ő megjelent Efézusban, majd később Korintusban, akkor láthatjuk, hogy ebből a személyes meggyőződésből milyen életforma és életgyakorlat származott. Azt olvassuk, hogy ékesen szóló ember volt, és talán rögtön az a gondolatunk, hogy ez azt jelenti, hogy valami cicomás, cirádás beszédeket tudott mondani, amelyeket az emberek szívesen hallgattak, vagy amelyen az emberek elámultak, talán akkor is, ha nem értették. De mielőtt erre gondolnánk, kössük össze az evangélista írását és szavait, hiszen így beszél róla, hogy ékes szóló volt ez az Apollós, és az írásokban jártas ember. Azaz az ékes szólás és az írásokban való jártasság ebben az esetben összetartozik, ami azt jelentette, hogy Apollós az írásokból megismert és elhitt ismereteit szép rendben és logikusan tudta odatárni a hallgatósága elé. Az ékes szólása nem azt jelentette, hogy valamiféle tudományos ködbe burkolva olyan dolgokat mondott, hogy az emberek inkább sznob, akkor is volt sznobság, hanyattestek, nem erre törekedett Apollós, hogy én elkábítsam az embereket, akik majd úgy csinálnak, mintha értenének, közben meg nem értenek semmit, hanem azt jelentette, hogy amit megismert az írásokból, azt logikusan, szép rendben tudta oda tárni a hallgatósága elé. Ehhez persze azt kellett, hogy ismerje az írásokat. Ismerte az írások tartalmát, és nyilvánvaló ismerte az írások erejét is, Apollós. Azt tudnélik, hogy az ige hirdetésében, az írások hirdetésében micsoda erő rejlik. És mindezt szép rendben és logikusan gyakorolta Apollós. Kedves testvérek, rögtön alázattal kell megálljunk, hiszen az írásokban azt gondolom, hogy nem vagyunk elég jártasak. Sem lelkészek, sem presbiterek, sem gyülekezeti tagok. Talán kevés olyan világvallás van, amelynek a tagjai annyira ne volnának tisztába a vallásuk tanításaival, mint a kereszténység. A keresztények azok, akik egyáltalán nem ismerik azt, amit hisznek. Mi vagyunk azok, akik nem tudjuk pontosan idézni a szent iratokat. Mi vagyunk azok, akik nem tudjuk megfogalmazni sokszor azt, amit hiszünk bizonyos dolgokban, kérdésekben. Ha megkérdezik, hogy miért keresztelünk úgy, ahogy keresztelünk, miért úrvacsorázunk úgy, ahogy úrvacsorázunk, valljuk meg őszintén, hogy sokszor nem tudnánk rá mit mondani. Ha megkérdezik az emberek, hogy miért van buzogány a templomotokon, akkor keresztjének hallgatnak, mert nem tudják, hogy az nem buzogány a templom tetején, hanem a csillagnak a szimbóluma. Hogy ne menjek el odáig, valamelyik politikusunk sündisznónak titulálta. És talán nem volt senki, aki kijavítsa, hogy hát egy keresztjén országban református templomok tetején nem sündisznó szimbólum van. Testvérek, ismerjük-e? Ismerjük-e az írásokat? Sokszor kapom magam is rajta azon magamat, hogy bizonyos történeteket, mikor olvasok, kiderül, hogy ez nem is úgy van, ahogy én ezt sokáig gondoltam. Elolvastam valamikor hónapokkal, ezelőtt talán átfutottam dolgokon, és akkor az ember rájön, hogy hát itt nem is az áll. Hát ez nem is azt jelenti. Testvérek, jártasok vagyunk-e az írásokban, vagy törekszünk-e arra, hogy az írásokban jártasságot szerezzünk? Mi több ismerjük-e az írások erejét? Ismerjük-e azt, hogy ha az írásokat komolyan vesszük, Isten áldása nyugszik meg rajtunk. Ha az írásoknak engedelmeskedünk, és a kijelentés előtt meghajlunk, az Isten békessége és ereje nyugszik meg rajtunk. Ismerjük-e ezt az erőt, testvérek? Mert higgyük el, hogy Apollós nem csak tárgyilagosan ismerte a Szentírást, hanem ismerte annak erejét is. És most az ő példája arra indít bennünket, hogy törekednünk kell arra, hogy az ismereteinket úgy adjuk tovább, hogy a mi hallgatóságunk megértse. Bármennyire furcsa ez, a lelkipásztori szolgálat egyik legnagyobb kérdése, krízise számomra is az, hogy vajon amit én értek, az megértik-e a testvérek ott a túloldalon. Hogy vajon amit én logikusnak látok, az be tudom-e mutatni itt az igével kapcsolatban a testvérek előtt, hogy a testvérek is logikusan látsák. Mivel viszonylag keveset kommunikálunk az ige hirdetésekről, ezért sokszor vannak bennem kételyek. És szeretném is azt, hogyha a gyülekezetben az Isten igéjéről még többet tudnánk beszélni. Arról is, amit értünk belőle, meg arról is, amit nem értünk belőle. Mert ha valami fajta visszajelzés érkezik az ige szólójához, akkor az ige szólója meg fogja azt tudni, hogy amit én meg akartam értetni a hallgatókkal, az olyan eljutott-e hozzájuk. Hát én ezt nem tudom magamtól kitalálni vagy megszülni, a legjobb tudásom szerint mondom el az ige hirdetést, törekszem arra, hogy biblikus legyek, de nem biztos, hogy a testvérek közül mindenki egyformán érti azt. Legyünk bátrak arra, és segítsék a testvérek úgy az én szolgálatomat, hogy ha valamit nem értenek, ha valami nem tiszta, akkor jöjjenek és kérdezzenek. Vagy mondják azt, hogy na, ezt a pontot, vagy azt a részt, az nem értettük elég világosan. Mert ezzel pontosan azt fogjuk segíteni, itt ebben a közösségben is, hogy az Isten igéje ékesen szólaljon meg közöttünk. Úgy, hogy akik körülvesszük az ige asztalát, mindannyian élvezzük azt, ami ezen az asztalon számunkra oda kínáltatik. Fontos dolog ez, Apollós megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy amit megismert, amit magába szívott, amivel őt nevelték, amire ő maga törekedett, az szép rendben, logikusan tudta odatárni a hallgatósága elé, és azok megértették mindazt, amit maga Apollós is megértett az írásokból. Azt is hozzáteszi Lukács, hogy Apollós erényessége abban is állott, hogy buzgó ember volt ez az Apollós. Lélekkel hirdette és tanította a Jézusról szóló igéket. És ez azt mondja nekünk, hogy Apollósnak az ismeret, amit megszerzett, és az ismeret által kapott hit, és a Jézus Krisztusról szóló evangélium szívügyévé lett. Apollós nem megtanult valamit. Nem hivatást szerzett magának Alexandriában, hogy azután útra kelve megéljen abból, hogy ezt a keresztény tudományt hirdeti, hanem Apollósnak a szívügyévé lett a Jézusról szerzett tudás és hit, és ezt buzgó lélekkel igyekezett megosztani másokkal. És ebben egy újabb erény tárul elénk, hiszen a hívő elsődleges szívügye ez kellene, hogy legyen. Hogy amit én megértettem, amit Jézus Krisztusról megtudtam, azt továbbadjam, megosszam másokkal is. Jaj, de sokszor tévesztjük el a dolgokat, testvérek, és a szívügyünké valami más válik. Külsőségek is a szívügyünké válhatnak. Az, hogy hogyan érkezem, mi módon jövök ide, külsőségek, amelyek persze nem mindig elhanyagolhatók, vagy egyáltalán nem hanyagolhatók el, de nem kerülhetnek mégsem a középpontba. Hol ülök? Kivel állok szóba? Kivel nem? Mind-mind a szívügyünké lehet, és céltévesztett emberekké válunk. Külsőségek is szívügyünké válhatnak. Szoktuk mondani a közösségben, hogy ezt így szoktuk csinálni. És mihely is valami úgy néz ki, mihely is valami nem úgy történik, sokszor összeomlunk. Összeomlunk. Vagy harag van a szívünkben, vagy értetlenség. De ez az Apollós az ő szívének közepén, szívének középpontján Jézus Krisztus tisztelte és szerette. És amikor megszólalt, akkor az volt a célja, hogy azt a Jézus Krisztust, akivel tele van az ő szíve, ezt a Jézus Krisztust megismertesse másokkal is. Nem a szolgálat volt itt a lényeg, hogy én ide megyek, oda megyek, itt szolgálok, ott szolgálok, hanem a buzgósága mögött az állott, hogy tovább akarta adni azt az életmentő evangéliumot, amely megmentette az ő életét is. Buzgó ember volt Apollós, de nem fontoskodó, testvérek. Ne tévesszük össze ezt a két dolgot, mert mi sokszor az Isten ügye körül szeretünk fontoskodni, érzékeltetni, hogy nélkülünk még az Isten ügyesen működik. Mi szeretünk fontoskodni, belekontárkodni a Szentlélek munkájába. Ott is öntözünk, ahol nem kellene. Ott is aratunk, ahol még nincs ideje az aratásnak. De Apollós buzgó ember volt, és ez a két dolog nem egy és ugyanaz. Ne tévesszük össze, nem azt jelentette Apollós Efézusba érkezése, hogy egy buzgó mócsing elkezdett ott tenni, venni össze-vissza, a maga malmára hajtva a vizet, hanem arról volt szó, hogy megérkezvén Efézusba, elment a zsinagógába, hallgatta, hogy ott mi zajlik, és a adott pillanatban előállt és bizonyságot tett. Ott azon a helyen figyelt rá föl Aquilla és Priscilla is, ez a házas pár, akik szintén nem efézusiak voltak, nagy utat jártak be, idegenek voltak ők ott Efézusban, de fölfigyeltek Apollósra, hogy ez ugyanazt tanítja ez az Apollós, amit mi hiszünk. És rögtön kapcsolatba kerültek egymással. Azt olvassuk Apollósról, hogy bátran beszélt. Az a bátorság, amellyel megszólalt Apollós ezen az idegen helyen, egy olyan közegben, ahol Pál apostolra már néhány héttel azelőtt azt mondták, hogy semmi közünk hozzád, azt jelzi nekünk, hogy Apollós nem csak tanította, hanem hitte is azt, amit Jézus Krisztusról hirdetett. Testvérek, a bátorság az onnan származik, hogyha hisszük azt, amit mondunk. Sok keresztjén mondjam azt, hogy nem vagyok elég bátor. Én nem olyannak születtem, hogy Jézus Krisztusról bizonyságot tegyek, hogy róla tanítsak másokat. Drága testvéreim, ha nem hiszünk, akkor mindig bátortalanok vagyunk. Amit nem hiszünk el, amit nem veszünk magunk se komolyan, azzal nem merünk előállni. Mert félünk attól, hogy majd lebőgünk. Félünk attól, hogy majd kigúnyolnak az emberek. Félünk attól, hogy majd kinevetnek, kiközösítenek. A bátorság a hitből származik a keresztény ember életében. Méghozzá abból a hitből, hogy hiszünk Jézus Krisztus minden ígéretének. És hiszünk a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, az ő hatalmas erejében. És ebből a mi hitünkből származik az a bátorság, ami ott volt Apollós szívében is. És nem félt egy idegen közegben bátran előállni egy olyan üzenettel, amely üzenetre már Efézusban egyszer nemet mondtak. Azt olvassuk róla a későbbiekben, hogy segítségére lett a korintusi híveknek is. Hiszen Efézusból Korintusba vezetett az ő útja, és csodálatos módon látjuk itt Isten szent lelkének munkáját teljesülni, aki mozgatja a missziót, ahogyan erről már múlt vasárnap is hallottunk. Pál apostol elmegy Efézusból, de megérkezik Isten rendelése alapján az erősítés Apollós személyében. Később, amikor Korintusban van szükség egy erősítő emberre, akkor Isten oda küldi ezt az Apollóst, és a hívek Efézusból jó szívvel elbocsátják ajánló levéllel, hogy a korintusi híveket erősítse, és így gazdagítsa Isten munkáját. Emberileg se lehetne így összeszervezni ezeket a dolgokat, pontosabban emberileg nem lehetne így összeszervezni ezeket a dolgokat, de hol Isten szent lelkére figyelnek, ott megtörténik ez a csoda. Nem volt mobiltelefon, nem volt internet, nem volt gyorsposta, hogy na, ide kellene egy jó erős hívő Korintusba, aki majd erősíti a híveket. Csak a Szentlélek volt, de a Szentlélek mindennél többet ért. Drága testvérek, látjuk magunk előtt ezt az embert, akiről azért azt is oda jegyzi Lukács evangélista, hogy a János keresztségét ismerte csupán. Hát valamikor el kellett indulni Alexandriából, megismerte Jézus Krisztust, a róla szóló evangéliumot, elhitte Apollós, de hozzá csak a János keresztségének híre és ismerete jutott el. János a Messiás közeli érkezését hirdette. És azt hirdette az embereknek, hogy térjetek meg, készüljetek el a vendég érkezésére. Hirdette az embereknek a bűnbánatot, és a bűnbánatukat a keresztséggel pecsételte meg. Akik hittek János beszédének, hogy tudnélik közel van a Mesiás, és hogy a Mesiás fogadására mi nem vagyunk alkalmasak, ha nem tartunk bűnbánatot, azok az emberek megkeresztelkedtek a János keresztségével. A keresztjének a keresztséget a Jézusban felismert Messiás parancsára gyakorolták. Ezzel is elkötelezték magukat Jézus mellett. És a keresztség által vallották és hitték a Krisztusba való beoltatásukat. Ez a keresztség másféle tartalommal bírt, hiszen maga Jézus rendelte el mindazoknak, akik ő benne hittek és hisznek. Ez az Apollós nem ismerte még, hogy Jézus eképpen rendelkezett. És hogy az a keresztség, amit Jézus elrendelt, tartalmában más tartalmú, mint amiről János beszélt és amit János gyakorolt. De Akvilla és Priscilla odavették maguk mellé, elkezdtek vele erről beszélgetni, és azt olvassuk, hogy Apollós engedett nekik. Engedett nekik. Hát az előző részekben leírja azt a Szentírás, hogy Akvilla és Priscilla sátorponyva készítő emberek voltak. Ha erősen akarom őket titulálni, akkor azt mondom, hogy szakemberek voltak, sátorponyva készítő szakemberek voltak, mesteremberek voltak, de már a foglalkozásuk is sejteti azt, hogy ők nem Alexandriából, nem a könyvtár, a tudomány fellegvárából és árnyékából jöttek, hanem sokkal egyszerűbb emberek voltak. Nézzétek csak Apollós erényességét. Odaül ennek a két embernek a lábaihoz, és ő, aki tudásban és ismeretben biztosan, sokszorosan felettük állott, enged a tanításuknak. Alázattal fogadja el, amit azok számára hirdetnek. És amikor elmegy Korintusba, akkor mindazt viszi a szívében és lelkében, amit Akvillától és Priscillától a Szentlélek jelenlétében megértett és megtanult. Drága testvérek, Isten igéje ma egy erényes keresztjént mutat be nekünk Apollós személyében. Onnan indultunk el, hogy olyan sok erénytelenség van közöttünk és bennünk. Apollós példája ma tanít bennünket a lényegre, hogy megbecsüljük mindazt a tudást és tudományt, amelyet Isten kegyelméből kaptunk és kapunk ebben a korban, azokon a csatornákon, amelyeken keresztül mindez eljutott és eljut hozzánk. Indít bennünket Isten lelke arra, hogy gyakoroljuk magunkat az írásokban, szerezzünk jártasságot, ne vessük meg az írások ismeretét, az azzal való foglalkozást. Bátorít bennünket, hogy tudásunkat törekedjünk úgy átadni, hogy azt mindazok, akik körülöttünk vannak, megértsék. Szívükbe fogadhassák. Bátorítés int bennünket arra Apollós példája, hogy buzgó szívvel, de nem fontoskodóan legyünk ott Isten országának az ügye körül. Váljon az igazán szívügyünké. Emlékeztet bennünket az, hogy bátorságot a hitünkből meríthetünk, és eképpen lehetünk segítségére mindazoknak, akik nekünk adattak. És int és figyelmeztet bennünket Apollós példája arra, drága testvérek, hogy legyünk alázatosak. Legyünk készek arra, hogy Isten bennünket mások által többre és nagyobbra tanítson. Ha így cselekszünk, nyilvánvalóan Isten áldása kísérheti életünket, és kísérheti a közösségünk életét is. Amen. Kedves testvérek, a 287. dicséretünk 5. versét énekeljük most. A 287. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik. Öregbítsed, neveljed bennünk a hitet.
Öreg bécsed, neveljed bennünk a hitet, és az igaz szeretetet adj reménységet. Adj minden jóra való igyekezetet, tiszta lelki ismeretet és szentséges életet.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy józanítasz bennünket Apollós élet példája által, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy a te országodnak titka nem emberi akarásban, erőlködésben, buzgóságban áll, hanem benned, aki szent lelked által véghez viszed csodálatos terveidet, ott és úgy, ahogyan jónak látod. Köszönjük, hogy mégis ezekben a tervekben részünk van, részünk lehet, mert beavatsz bennünket, és számolsz velünk gyarló emberekkel. Köszönjük, hogy most a szolgálatra akarsz bennünket még inkább fölkészíteni azáltal, hogy ide állítod elénk Apollós példáját. Adjad, hogy mindaz, ami az ő élet példáján keresztül eljut hozzánk, elgondolkoztasson bennünket, és megállítson bennünket mindenféle akarásunkban, túl buzgóságunkban, vagy éppen megbátorítson bennünket félelmünkben, elesettségünkben, abban, hogy elhiggyük, hogy nélkülünk is működik a te országodnak ügye, hátradőlhetünk, és nem kell nekünk semmit tennünk. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, és ezt az ígét engedd a mi életünkön keresztül megszületni. Adjad, hogy átjárja ez a mi gondolatainkat, és megváltoztasson bennünket. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy áld meg a mi közösségünket is. Hadd tudjuk egymást motiválni, bátorítani, buzdítani a neked való életre, az igaz szolgálatra. Így könyörüljél meg rajtunk, és abban az időben, amit most adsz nekünk, indíts föl a mi szíveinket a te titkaidnak megismerésére. Köszönjük, hogy mindazok, akik ismernek téged és hiszik a te beszédedet, mindezáltal erőt meríthetnek és erőt meríthetünk az életre. Ezt az erőt kérjük mindazok számára, akiket az élet szomorúságai vesznek körül. Kérünk téged mindazokért, akik közülünk elszegényedtek, akik bajba jutottak. Emlékeztesd őket arra, hogy te benned van a mi erőnk, és emlékeztesd bennünket, közösséget is arra, hogy egymásért is mi nagy felelősséggel tartozunk. Mert kérünk téged most mindazokért, akiket a gyász szomorúsága vesz körül, különösképpen is emlékezünk egy családról, akik szerettüket temették a tegnapi napon. Légy ott velük, és könyörüljél meg rajtuk, légy az ő vigasztalójuk, és adjad, hogy itt a körünkben is vigasztalást és erőt meríthessenek te belőled, újból és újból. De kérünk téged egy lelkész testvérünkért, aki súlyos betegséggel került kórházba, könyörüljél meg rajta, Urunk, és ha kedves, előtted állítsd őt talpra, és mutasd meg a te erődet és hatalmadat rajta, de akármit is teszel, adjad, hogy a hit el ne fogyatkozzon az ő szívéből, és az ő családtagjai, hadd tudják őt szeretettel kísérni azon az úton, amelyen most járatod. Légy, Urunk, erősségünk, légy, Urunk, megtartónk, köszönjük te neked, hogy belőled és általad erőt vehetünk életünknek minden dolgára. Kérünk téged ezen a mai vasárnapon még ifjainkért is, hogy emlékezzél meg őróluk is, és áld meg az ő nyaralásukat, pihenésüket, kikapcsolódásukat. Adjad, hogy a közösen eltöltött idő hat formálja szívüket, lelküket, életüket, hat kovácsolódjanak ők még inkább egyé, te benned és te általad. Urunk, rendeld ki szükségeinket, köszönjük, hogy megteszed ezt újból és újból. Legyen ezért áldott a te neved. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, testvéreim. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, szeretettel hirdetek néhány dolgot. Ma az Isten tisztelet után énekkari próbát tartunk, szeretettel hívjuk és várjuk ide az énekkarosokat. Ránk következendő héten, kedden, este 6 órai kezdettel tartunk bibliaórát, és utána ima közösséget. Pénteken este 6 órától ifjúsági órát tartunk, jövő vasárnap pedig a szokott rendünk szerint 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet és vele párhuzamosan gyermekisten tiszteleteket. Hirdetem, hogy a jövő vasárnap a hónap második vasárnapja lesz, amikor gyülekezetünk hitelének törlesztésére adakozunk, így készüljünk hála áldozatunk hozatalával. Ahogyan arról imádságunkban is megemlékeztünk, szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy tegnap déli 12 órai kezdettel a Fasori Református templomban temettük el Mezei Tibor nyugalmazott lelkipásztor testvérünket, aki 70 esztendőt élt, itt lakott a kerületünkben, és időnként megfordult itt a gyülekezetben is közöttünk feleségével. Egyébként a Fasori Református gyülekezetnek volt besegítő lelkipásztora, családtagjai, szerettei szintén itt szoktak rendszeresen lenni közöttünk. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk őket gyászukban. Szeretnék egy helyreigazítással is élni. Az elmúlt vasárnap örömmel adtam hírt arról, hogy Csapkovics Bertalan és felesége házasságát Isten második gyermekkel áldotta meg, de a feleséget nem Boglárkának, hanem Lillának hívják, és talán nem is volna baj annyira, hogy Boglárkát mondtam, ha nem járnának mind a ketten ide. A Boglárka is, meg a Lilla is, mivel ikertestvérek, úgyhogy Berci barátomnak engedve hirdetem, hogy az ő felesége Lilla, szóval őnekik született a második gyermekük. Ugyanakkor imádságunkban megemlékeztünk Lilla és Boglárka édesapjáról, aki agyvérzéssel került kórházba. Isten adjon neki jobbulást, és könyörögjünk azért, hogy szolgálatát tovább végezhesse. Köszönetet szeretnék mondani mindenféle adományokért, amelyekkel testvérek gyülekezetünket támogatták, és szeretném arra kérni mindazokat, akik gépkocsival érkeznek ide az Isten tiszteletre, hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy a gépkocsiban ne maradjon kint semmi érték. Az elmúlt hetekben az Isten tiszteletek alatt két gépjárművet is feltörtek itt a parkolóban, és arra intem a testvéreket, egyébként is igaz ez mindig, de hogy azért ne gondoljuk azt, hogy a templom előtt ilyesmi nem történhetik meg, hogy pakoljuk el az értékeinket, vagy hozzuk be magunkkal ide a templomba, ne szúrjon ez szemet senkinek, aki odalent csámborog rossz szándékkal a gépkocsik körül. Két hirdetés következik most még, egyfelől Békefi György gondnok testvérünk szól hozzánk, másfelől majd Tar Zoltán testvérünk ért még szót itt a hirdetések között.
Testvérek, áldás, kedves testvérek, áldás, békesség mindenkinek. Hadd legyen szabad a német hochstidei testvérekhez tervezett kirándulás kapcsán egy pár szót mondanom. Fogy a jelentkezésre szánt idő, és talán nem hirdettük elég nyomatékkal, ezért szeretném ezt most jóvá tenni. Mindenki előtt nyitva áll a lehetőség a csatlakozásra. Hadd biztassam különösen azokat, akik még soha nem voltak ezen a kiránduláson velünk, mert nem, semmivel össze nem hasonlítható élményben lesz részük. Ezt az utazást úgy kell elképzelni, hogy nem mint az utazási irodák szervezésében egyik látványosságból esünk a másikba, és egyik világcsodát nézzük meg a másik után, hanem egészen csöndesen, egészen különleges módon egy szeretett közösséget élhetünk meg ezekkel a testvérekkel, akikkel olyan sok minden köt minket össze, elsősorban a közös hitünk és az Urunknak a közös szeretete. És ezt a szeretetet megélni úgy, hogy beszélni is sokszor alig tudunk velük, és mégis láthatóvá válik, ez valami csoda. Tehát ebbe való részvételre hívogatok mindenkit, aki csak teheti és szeretné. Egészen pontosan augusztus 21-én reggel korán indulunk, és augusztus 29-én késő esti órákban érkezünk meg. Tehát összesen 9 napot vagyunk úton, ami egy gyönyörű nyaralás, és egy evangelizációs út is, ahol a közösség is egymásra talál, egymást jobban megismerjük, hiszen buszon leszünk elég sokat, és a buszon is szólni fog az Isten igéje minden nap. 2 napot utazunk oda, 2-t vissza, és ez a kétszer-kétnapos út is kirándulás, mert útközben azért sok szépet mégiscsak fogunk látni. Hadd hívogassak, gondoljuk meg, a hónap végénél tovább nem tudjuk nyitva tartani a jelentkezéseket, mert a kintieknek is készülniük kell. Iratterjesztésben van a jelentkezésnek a helye. Kint mindennel ellátnak minket, részletekről pedig majd lesz szó külön is. Amit biztosnak merek mondani, hogy 35 000 forint a előre kalkulált utazási díj, ami az utazás, a buszköltségünk, és közbenső szállásra meg 2x10 euróból szeretném megúszni az utat. Ez a tervünk. A véglegeset akkor tudom mondani, amikor már látjuk, hogy hányan veszünk részt. Hosszan beszéltem, nem szeretném, de a célja az, hogy szeretnék kedvet csinálni minél több testvérnek, hogy csatlakozzanak. Áldás békesség, áldott vasárnapot!
Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és nagy örömmel hirdetjük és várjuk a testvéreket a 2 héttel következő szombaton, tehát július 18-án 14:30-kor ide a templomba Csőke Ildi mennyasszonyommal az esküvünkre. Erre az esküvőre és az azt követő szeretett vendégségre ott az oldalsó teremben hivatalos a gyülekezetnek minden tagja. És egyben azt is szeretném mondani a testvéreknek, hogy ezen a napon leszünk itt utoljára a gyülekezetben, mert hála Istennek a teológiának az 5 évét elvégeztem, és Isten bennünket Káposztás megyére irányított, úgyhogy ott fogjuk szolgálatot folytatni, vagy teljes munkaidőben elkezdeni. És egyben szeretném így együtt, amikor utoljára még így együtt vagyunk és szót kapok, megköszönni testvéreknek minden bíztatását, imádságát, segítségét. Különösen szeretném kiemelni Ámosnak a mellém állását, befogadásukat testvéreknek, Békefi Gyuri bátyámnak is, és kívánok sok áldást még következőkre nézve, és azzal az örömmel tudom itt hagyni a gyülekezetet, hogy azt a szűkebb szolgálatot, amit Berg Piroskával és Ámossal folytattam, a kisifiben azt személyemben van kire hagyni, Szabó Kristóf fogja folytatni, és kívánom neki, hogy Isten áldja meg az ő szolgálatát, és kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak majd érte is, ahogyan hiszem, hogy tették ezt korábban értünk is, és kívánom, hogy a konfirmandusok és a fiatalok ezek után is megtalálják ezekben a körökben is, a gyülekezet egész körében Isten kegyelmének az üzenetét. Köszönöm szépen!
Mi is köszönjük a meghívást, csak az esküvői meghívásról volt szó az eredeti szókérésben, úgyhogy csak annyit reagálok, hogy mi nem engedünk téged el olyan egyszerűen, hogy csak ma vagyunk itt utoljára, úgyhogy majd még kerítünk rá alkalmat, hogy ez az utoljára alkalom, ez még eltolódjék addig, amíg élünk. Az Isten tiszteletünket, testvérek, most énekléssel zárjuk, visszavezetve gondolatainkat az ígéhez. A 479. számú dicséretünket énekeljük mind a négy versével. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet, kérni taníts. Indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked, nyújtani lelkeket, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen, kérni taníts. Üdvözítőm te vagy, és erőt szívet adj, lelkeddel el ne hagy, kérni taníts.